Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az izotópok galaktikus útjának a Földre érkezéséig tartó kutatásról, a 15 kilós repülő robotpókról, amit a járásban és a repülésben is a lábaira szerelt 16 rotor segít, a különböző állatfajok nevetéséről szóló tanulmányról, egy vak százlábúról, amely képes érzékelni a fényt s reagálni rá, valamint a kapszula méretű eszközről, ami az emésztőrendszeren végighaladva árulkodik arról, milyen betegség bujkál bennünk. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Bepillantott a talaj mélyére a kínai marsjáró, erről kaphatnak tájékoztatást első hírünkben. Talajradart is vitt magával a kínai marsjáró a vörös bolygóra, amellyel a talaj felső néhány méteres rétegébe tudott bepillantani, hasonlóan a hold túloldalán járó, szintén kínai holdjárókhoz. A kutatók így nem csak a marsi altalajt tudták megvizsgálni, de össze is tudták azt hasonlítani a holdéval. A rover a landolást követően 1,9 kilométert haladt déli irányba, sziklákat, dűnéket, becsapódási krátereket vizsgált és fotózott, miközben végig adatokat gyűjtött a talajradarjával is. A legérdekesebb az volt, hogy a marsi altalaj rengeteg jellegzetességet mutatott, míg a holdi altalaj 10 méteres mélységig szinte teljesen jellegtelen, homogén volt. A Holdon a betemetett krátereket nagyobb mélységben találták meg, mint a Marson. A kutatók szerint ez a két égi test légkörében rejlő okhoz köthető. A Holdnak nincs légköre, a Marsnak, ha igen ritka is, de van. A légkörtelen Holdon a mikrometeoritok folyamatos jelenléte sokkal hatékonyabb felszín átalakító tényező, mint a Marson, ahol a miniszemcsék egy része elízzik a légkörben. Emellett elképzelhető, hogy a Marson a szél által betemetett egykori kráterek ebbe temetődés miatt is jobban megmaradhattak a felszín alá rejtve. A most vizsgált kráterek egyikének a pereme ugyan kilógott a felszínre, azonban a legtöbbet teljesen betemetve találták. A marsi altalaj vizsgálatáról hallhattak az előbbiekben. A továbbiakban megtudhatják, hogyan érkeznek a Földre a radioaktív izotópok. A tejútrendszer elemeinek eredetével foglalkozó kutatók új részleteket tártak fel azzal kapcsolatban, hogy miként jutnak el egyes elemek a Földre. Egy nemzetközi kutatócsoport számítógépes modellek segítségével végzett vizsgálatával arra jutott, hogy a neutroncsillagok ütközésekor létrejött nehéz elemek képesek más szupernovák lökés hullámain átszörfőzni a galaxisunkon egészen a Földig. Radioaktív izotópok furcsa elegyét fedezték fel mélytengeri kőzetekben a szakemberek. Megfigyelték, hogy a különböző asztrofizikai események által létrejövő izotópok képesek utazni a szupernovák lökés hullámain. Ez azt jelenti, hogy a különböző helyeken létrejövő izotópok végül együtt utazhatnak, így az anyag egy része a Földön köt ki, ami megmagyarázhatja, hogy miért találták meg együtt az izotópokat a mélytengeri kőzetek ugyanazon rétegeiben. Ez egy nagyon fontos előrelépés, hiszen nem csak azt mutatja meg, hogyan terjednek az izotópok a galaxisban, de azt is, hogy hogyan érhetik el nagy mennyiségben az exobolygókat, vagyis a naprendszeren túli bolygókat. Az izotópbőség fontos tényező annak megállapításakor, hogy egy exobolygón meg tud-e maradni a víz folyékony állapotban, ami kulcsfontosságú az élethez. A jövőben az új eredmények segítségével azonosíthatják a galaxis azon térségeit, ahol lakható exobolygók lehetnek. Az izotópok galaktikus útjának a Földre érkezéséig tartó kutatásról esett szó az imént. Hamarosan a penész által biztosított energiával működő okosórát mutatjuk be. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Nyálkás penésszel működik a következőkben bemutatásra kerülő okosóra. Sajátos okosórát fejlesztettek ki mérnökök, az eszköz nem csak akkumulátorból, hanem élő anyagból is kapja a működéshez szükséges energiát. Az energiaforrás szerepét egy egyszerű organizmus, a nyálkás penész egyik fajtája tölti be. Az élőlényeket egy az órához csatlakoztatott tárolóba helyezik, és amikor növekedés közben elérik a tároló másik oldalát, elektromos áramkört alakítanak ki, és aktiválják az eszközön lévő pulzusmérő funkciót, ami így a penész által biztosított energiával működik. A csavart és egyben az óra megalkotásának valódi célját az élő szervezet integrálásával járó bonyodalom adja. A felhasználónak ugyanis etetni kell a pacát ahhoz, hogy ne kapcsoljon ki a készülék. A kutatók éppen emiatt hozták létre az okosórát, a segítségével azt szerették volna felmérni, hogy megváltoztatja-e a kapcsolatot az emberek és a használt eszközeik között, ha egy kicsivel több odafigyelést igényel a készülékek fenntartása. A kísérlet eredményei szerint a résztvevők hamar elkezdtek egyfajta felelősséget érezni a tárgyak iránt, és már nem is annyira tárgyként, hanem társként tekintettek rájuk. Az órák csak egy igen egyszerű élőlényt tartalmaztak, de a napi kétszeri itatás és bizonyos időközönként a tápanyagokkal való ellátás szükségessége olyan rutint és ezzel együtt kötődést alakított ki, ami nagyobb odafigyelést eredményezett a felhasználók részéről. A kísérlet második hetében a kutatók arra kérték az alanyokat, hogy hagyják abba a nyálkás penész etetését, és hagyják kiszáradni, emiatt a pulzusmérők működése is leállt. Ezután kérdőívben mérték fel a reakciókat, a válaszokban többen fejezték ki szomorúságukat, vagy lelkiismeret furdalásukat az élőlény elhanyagolása miatt. Az embergép kapcsolata szükségszerű törődés miatt újabb szintre lépett, és az emberek már nem csak egy lecserélhető eszközként tekintettek a készülékekre. A vizsgálat célja tulajdonképpen éppen ez volt, tudatosítani a felhasználókban a felelősségüket, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb felesleg keletkezzen, és ne dobják el azonnal a digitális eszközeiket egy-egy újabban megjelenő darab kedvéért. A kutatók remélik, hogy az óra energia ellátásának újszerű technológiai megoldásán kívül ez a pszichológiai aspektus is inspiráló hatással lehet a gyártókra a későbbiekben, és egyre inkább olyan eszközöket készítenek majd, amelyek szorosabb kapcsolat kialakítására ösztönzik az embereket az őket körülvevő tárgyakkal, hogy kevésbé a fogyasztáson, hanem inkább az elköteleződésen legyen a hangsúly. Élőlények látják el energiával a minimalista viselhető eszközt, amit egy egyedi pszichológiai kísérlethez használtak fel kutatók. Erről számoltunk be előző hírünkben. 15 kilós repülő robotpókot építettek Japánban. Ezt a technológiát elemezzük a továbbiakban. Kifejlesztettek mérnökök egy robotpókot, ami arra is képes, hogy repüljön. Az eszköz különlegessége abban rejlik, hogy könnyű, de viszonylag gyenge szervomotorokat használ a csuklós végtagjain, amelyek valójában nem elég erősek ahhoz, hogy a 15 kg-os bot önállóan állni tudjon. Ehelyett a lábaira 4-4 propellert szereltek, amelyek segítenek megemelni azokat, így lépkedni, kúszni is képes a szerkezet. Amennyiben pedig olyan akadályba ütközik, amit nem tud leküzdeni, egyszerűen a levegőbe emelkedik és átrepül felette. Akkumulátorai arra elegendőek, hogy 18 percen át járjon, vagy 9 percen át repüljön a gép. Japán mérnökök egy olyan robotpókot építettek, amit a járásban és a repülésben is a lábaira szerelt 16 rotor segít. Erről adtunk információt az imént. A továbbiakban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
a tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A kígyók érzékelési képességeiről gyarapodhat most a tudásunk egy ausztrál kutatócsoportnak köszönhetően. Speciális hanglaborban végeztek vizsgálatokat kutatók 19 kígyóval. Arra voltak kíváncsiak, mit észlelhetnek az állatok a levegőben, illetve a talajban terjedő hangokból. Ez különösen annak fényében izgalmas kérdés, hogy a kígyóknak nincs külső fülük, és hiányzik a dobhártyájuk is, ami a hangrezgések közvetítésére szolgáló szerv. 5 különböző nembe tartozó és eltérő életmódú, összesen 19 fogságban nevelt kígyóval végeztek méréseket, megfigyelve, miként reagál az állat a levegőből vagy a talajról érkező hangokra. A hangokra adott reakció fajtánként változott, az egyik faj a hang irányába igyekezett, a többi a hangtól távolodott, amint azt meghallotta, de volt, amelyik védekező, óvatos reakciót mutatott és igyekezett eltávolodni a hang forrásától. A különbség abból adódhat, hogy a nagyméretű éjszaka vadászó kígyóknak valószínűleg kevesebb ragadozója lehet, mint az apróbb nappali fajoknak, így nekik kevésbé is kell óvatosan viselkedniük. Úgy tűnik tehát, hogy a kígyók környezetének a hangok világa is része, így ezt is érdemes fontolóra venni a velük kapcsolatos döntések során. A vártnál jobb a kígyók hallása az előbbi kutatás alapján. Következő hírünkből megtudhatják, mikor nevetnek az állatok. Kutatók azt vizsgálták, nevetnek-e az állatok, és arra a felfedezésre jutottak, hogy játék közben sok fajra jellemző a kacagás. A tanulmányból kiderül, hogy legalább 65 fajnál dokumentáltak nevetésszerű viselkedést. A kutatók azt próbálták felkutatni, hogy az állatok által játék közben kiadott hangok milyen hangerejűek, magasak vagy mélyek, rövidek vagy hosszúak, felcsendülő hangból vagy ritmikus ismétlődésekből állnak-e. A kacagó állatok között nem csak a gerle szerepel, hanem főemlősök, tehén, kutya, róka, fóka, mungusz, törpepapagáj és az ausztrál szarka is. Ez a hangzó viselkedés több állatfajnál is felbukkan játék közben, vagyis a nevetés az evolúcióban a játék kísérőjeként kialakult hangadás emberi változata. A hangok további megfigyelése és kutatása eredményes lenne, de ilyen vizsgálatokat nehéz végezni a vadonban, főleg azoknál az állatoknál, amelyeknek játékhangja halkabb. Különböző fajok játékviselkedéséről szóló tanulmányokban követték nyomon azokat a hangzási mintákat, amelyek hasonlóságot mutatnak az emberi nevetéssel. Ezt a kutatást részleteztük az imént. A továbbiakban egy százlábút ismertetünk, amely szem nélkül látja a fényt. Ázsia és Ausztrália lakója az a ceruza nagyságú vak százlábú, amely az avarban fénymentes helyen vadászik és elkerüli a fényt. Egy kutatási eredményből derült ki, hogy miként kerüli, ha egyszer nincsen szeme. Egy kínai kutatócsoport vizsgálta meg a százlábút, s kiderítették, hogy az állat antennáinak hőérzékelőjével veszi észre, ha rásüt a nap. A kutatók hőkamerákkal vizsgálták a százlábúakat, s kiderült, hogy a napfényt utánzó lámpafényre az állat antennája 28 Celsius fokról 37 Celsius fokra melegedett fel néhány másodperc alatt. Az antennák molekuláris vizsgálatából kiderült az is, hogy egy receptorfehérje lát a sötétben. Ez a fehérje magasabb hőmérsékleti tartományban aktiválódik, s ennek hatására az állat elinal. Vagyis ha a százlábú kitéved az avar védelméből, s rásüt a nap, felmelegíti az antennájában ezt az érzékelő fehérjét, majd ez így kiadott jelzés visszaűzi őt a sötétbe. Most, hogy sikerült feltárni, miként észleli a fényt az egyébként vak állat, a kutatók már tudatosan kereshetik más sötétben élő állatoknál is ezt a módszert. Egy vak százlábúról hallhattak az előzőekben, amely képes érzékelni a fényt, s reagálni rá. A folytatásban maradunk az állatvilág legfrissebb híreinél. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Bajuszkáik segítik a denevért a lebegésben, ez derül ki a következő kutatásból. Megvizsgálták kutatók egy nektárevő denevér viselkedését falatozás közben egy speciálisan a kutatáshoz készült a valódi virágot élethűen utánzó itatóból. A latin-amerikai denevér faj a világ leggyorsabb anyagcseréjű emlős állatai közt van, és evés közben nagyon ügyesen lebeg, s manőverez a virágok körül. A kutatók nagysebességű infravörös videókamerákkal rögzítették az állat mozgását, amint az leereszkedett a virágra, körbevizsgálta orrával, majd nyelvét a nektár felé nyújtva inni kezdett. Egy-egy ilyen táplálkozási szakasz fél-egy másodperces volt csupán. A kísérletek során néhány állat egyébként látványos méretű bajszából lecsippentettek, s a felvételek feltárták, hogy ezek sokkal lassabbak és ügyetlenebbek voltak a virág előtti lebegésben, s kevésbé pontosan tudták becélozni a virágban a nektárt is. A bajusznyírástól nem csökkent a denevér táplálkozási képessége, pusztán a kecsességét veszítette így el. A nektárevő denevérek viszonylag hosszú bajuszkáinak szerepe a repülés irányításában újabb bizonyíték a virágok és a rajtuk táplálkozók közti közös evolúcióra. Míg a többi denevérnek aprócska, rendezetlen bajuszkái vannak csupán, a nektárevőké hosszabb és meghatározott szögben áll az állat arcán. A hosszú nyelvükkel és megnyúlt arcukkal a virágok belső szerkezetét érzékelve jutnak el a denevérek a megfelelő nektárforráshoz. Emellett a virágok azzal, hogy hosszúkás csőszerű szerkezetet vettek fel, azt biztosították, hogy nagyobb felületen ér hozzájuk a denevér, s ezzel több pollen ragad rá, vagyis hatékonyabbá tették a beporzást. Egyes nektárfogyasztó denevérek a kolibrihez hasonlóan virágok előtt repkedve táplálkoznak, lebegésüket pedig a bajuszuk segíti, hangzott el iménti hírünkben. Sorstársaival bújik össze a birka, erről kaphatnak tájékoztatást a továbbiakban. Birkákat vizsgált egy ausztrál kutatócsoport, melynek során GPS nyomkövetők segítségével mérték fel, melyik állat mely másik nyájtársa társaságát kereste. 3-6 éves gyerkéket választottak ki, a 71-et 5 különböző nyájból válogatták össze, így számos állat ismeretlen volt a többiek számára. A társas életmódú állatok, így a juhok is azokkal a fajtársaikkal szeretnek együtt lenni, akiket ismernek már. Az egyes állatokat különböző stressz forrásoknak tették ki, negyed órát szállították őket egy furgonon, kutyák közt vezették el az udvaron, egy idegen ember szorosan melléjük állt. A stresszes napot követően aztán szabadon legelészhettek a számukra elkerített legelőn. Minden egyes birkáról másodperces pontosságú GPS segítségével mért tartózkodási hely állt rendelkezésre, így mérni lehetett, melyik társuk közelében tartózkodtak. A birkák eleinte csak a már korábbról ismerős fajtársakhoz álltak közelebb a legelőn, ám a stressz élmények hatására azokhoz a fajtársakhoz is közeledtek, akikkel ezt az élményt együtt élték át, s a stresszben töltött idővel arányosan egyre inkább csökkent a távolság az azonos élményen átesett állatok közt. A stresszes élményeken nem osztozó egyedek közt nem tapasztaltak eféle változást, vagyis pusztán az, hogy együtt lehettek korábban nem ismert fajtársaikkal, s megjegyezhették arcvonásait, néhány nap alatt nem lettek barátok. A birkák azokkal a társaikkal bújnak össze, akikkel együtt éltek át valamilyen stresszes helyzetet, ezt a kutatást ismertettük az előbbiekben. Hamarosan az egészségesebb csokoládé kifejlesztésével foglalkozunk. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja. hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
3D nyomtatással készült egészségesebb csokoládéról adunk most tájékoztatást. Olyan összetételű csokoládét fejlesztettek ki kutatók, amely egyrészt egészségesebb, másrészt bármilyen alakzatot lehet belőle létrehozni 3D nyomtatással. A módszer szerint a nagy zsírtartalmú kakaóvajat részben egy víz-olaj emúzióval helyettesítették a kutatók, s ezzel zsírszegény csokoládét hoztak létre. A csokoládét kakaóvaj, kakaópor, cukor és különböző emulgálószerek keverékéből állítják elő. Az emulgálószerek teszik lehetővé, hogy az egyébként egymással nem elkeveredő folyadékok miniatűr cseppecskék formájában elegyedjenek, eszterek nélkül egyre nagyobbá válnának a cseppek, s elkülönülne a két folyadék. A kutatók most a 3D nyomtathatóságot szem előtt tartva kísérleteztek különböző összetételű alapanyagokkal, s a kakaóvaj kiváltására gumi arábikumot használtak. Emellett még az aranyszirup nevű kissé karamellizált cukorszirupot adták még a csokoládéhoz az íz fokozása céljából. A molekuláris vizsgálatokkal azt is kiderítették, milyen fizikai tulajdonsága teszi a csokoládé állagát kellemessé, s ezt is felhasználták a végleges recept kialakításában, amellyel azután a 3D nyomtatást is elvégezték. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen egyedi alakban elkészülhessen a csoki, és a technológia azt is biztosítja, hogy egyedi összetevőket használjanak fel. A 3D nyomtatott élelmiszerek pont ezt az egyediséget szeretnék kihasználni optimális tápanyagtartalmú egyéni ízlésre és szükségletekre szabott ételekkel. Egészségesebb csokoládét hoztak létre 3D nyomtatásban kutatók, ezt a hírt osztottuk meg önökkel az imént. A következő felfedezésből kiderül, miféle növényi gyógyszereket használtak Dél-Afrika gyarmatosítás előtti lakói. A koiszan nyelveket beszélő népek, mint az európaiak által a Bushmannak vagy a Hottentottának nevezettek múltjáról nem sokat tudni. Nemrégiben azonban egy alakokkal díszített falu sziklamenedékben felfedeztek egy 500 éves tehén tülkéből készült orvosságtartót, amelynek a belsejében egykor folyékony szer kiszáradt maradványait lehetett kimutatni. A tülköt fűbe és egy helyi növény antiszeptikus hatású leveleibe burkolva, kis bőrfedéllel gondosan lezárva találták meg. A tárgy a legrégebbi efféle eszköz Afrika déli felén. Hasonló orvosságos tülköket csak a 19-20. Századból találtak eddig, hozzá kell tenni, hogy a tülök anyaga is könnyen lebomolhat, ez esetben talán pont az antiszeptikus levelek késleltették e folyamatot. A tülökben az egykori folyadék beszáradt maradványai 2 centi vastag réteget alkottak, ennek a belsejéből emeltek ki kis mennyiségű mintát a dél-afrikai kutatók. Az anyag minta mikroszkópikus elemzéséből növényi darabkák és rovar darabkák egyaránt előkerültek, ám a rovar maradványok csak az anyag felületén voltak jelen, belül már nem, így ez nem volt része az orvosságnak. A növényi anyag egy barnás, kikristályosodott anyag, amely vízben könnyen oldódott, feltehetően ez volt maga az egykori orvosság. Az elemzések során számos növényi anyagcsere terméket találtak, a legnagyobb mennyiségben 2 vegyület volt benne. Ezek a Fokföld Neke vidékén ma is használt növényi orvosság alkotó elemei. Az összes feltárt vegyület megtalálható a helyszín hagyományos gyógynövényeiben, amelyek ma is a legfontosabb közegészségügyi ellátást jelentik Afrikában. Azt ugyan nem lehet megmondani, hogy pontosan mit is gyógyítottak a tülökben tárolt folyadékkal, ám a gondos csomagolásból és elhelyezéséből arra lehet következtetni, hogy nagy kincs lehetett egykori tulajdonosa számára. Seppfertőtlenítésre vagy épp lázcsillapításra használt növényekben előforduló, gyulladásgátló, mikroba ellenes tulajdonságokkal rendelkező anyagot vizsgáltak kutatók egy több száz éves tülök belsejében talált mintából. Erről számoltunk be az utóbbi percekben. A továbbiakban megtudhatják, miért ébredünk fel közvetlenül az ébresztő előtt. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Miért ébredünk fel közvetlenül az ébresztő előtt? Ennek járunk most utána. Szakértők szerint, ha azt tapasztaljuk, hogy néhány perccel a beállított ébresztő előtt magunktól felébredünk, az jót jelent. Biztos mindenkivel előfordult már, hogy reggelre beállította az ébresztő órát, azonban másnap mégsem a telefon csengő hangjára, vagy az óra berregésére ébredt, mert néhány perccel a riasztás előtt magától kinyíltak a szemei. A jelenség a cirkadián ritmussal hozható összefüggésbe, ami a szervezetünk belső órája, és ez szabályozza többek között azt is, hogy mennyire vagyunk éberek, vagy éppen álmosak a nap különböző szakaszaiban. A nagyjából 24 órás ciklus számos hatás befolyásolja, melyek közül a legfontosabb a napfény, sötétedés után például a szervezetünk elkezd melatonin hormon termelni, aminek hatására álmosabbnak érezzük magunkat. A környezeti hatások ellenére a cirkadián ritmus meglehetősen könnyen programozható, így ha valaki rendszeresen ugyanabban az időben kel és fekszik, emellett pedig elegendő időt is tölt alvással, akkor egyre gyakrabban tapasztalhatja azt, hogy ébresztő óra nélkül is képes pont akkor felébredni, amikor szokott. A beállított ébresztő óra előtti kelés a szervezetünk belső órájával hozható összefüggésbe, az előbbi tanulmány szerint. Több betegséget is korán felismerhet a következőkben bemutatásra kerülő kapszula méretű gép. Sikerült egy olyan apró kapszula méretű eszközt készíteniük amerikai kutatóknak, ami az emésztőrendszeren végighaladva árulkodik arról, milyen betegség bujkál bennünk. A szükséges érzékelőt egy kapszula méretű és formájú egységbe tömörítették, így azt ugyanolyan könnyen le tudjuk nyelni, mint egy gyógyszert. A készülék a testen kívüli tekercskeltette elektromágneses mező segítségével működik és halad át az emésztőrendszeren. A hozzátársított rendszer az elektromágneses mező erőssége alapján meg tudja mondani, pontosan hol van a készülék. Ez nagyjából 10 mm-es pontosságot jelent. A kinyert adatok segítségével a gyomorhűdés korai jelei ismerhetők fel, így a probléma még azelőtt kezelhető lehet, hogy komolyabb beavatkozásra lenne szükség. A szakemberek szerint a rendszer előnye, hogy mérete miatt odahaza is könnyen alkalmazható lehet. Jelenleg állatokon tesztelik, de ha beválik, az embereken is kipróbálhatják majd. Speciális lenyelhető kapszulát készítettek kutatók, ami segíthet abban, hogy elkerüljük az invazív beavatkozásokat. Erről az eljárásról hallhattak utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk azzal, hogy bepillantott a talaj mélyére a kínai marsjáró. Beszámoltunk a nyálkás penésszel működő okosóráról. Hallhattak a kígyók érzékelési képességeiről. Megtudhatták, hogy bajuszkáik segítik a denevért a lebegésben. Szó volt a 3D nyomtatással készült egészségesebb csokoládéról, valamint egy kutatást ismertettünk a szervezetünk belső órájáról, amely a beállított ébresztő óra előtti keléssel hozható összefüggésbe. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!